Isten igéjét a 95. Zsoltár szavaival olvasom, buszítás Isten dicséretére. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító közszínfánk előtt. Menjünk elé ilyen hálaadással, újjongjunk előtte ének szóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött, kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi, övé a tenger, hiszen ő alkotta, a száraz földet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe. Kezében lévő nyáj vagyunk, most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet, 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére.
Ahogyan Gyula felolvasta, ahogyan az eddigi énekeink erről szóltak, jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újonzunk szabadító kősziklák előtt. Mielőtt azonban bármibe is belefognánk, imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy Te örömbe hívsz, és újongásra szeretnénk Téged jobban megismerni a Te szabad által. Kérlek, hogy add azt a mi szánkba, a szívünkbe, azt, hogy valóban jó földbe hullhasson az a mag. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, és kérlek áld meg ezt az Isten tiszteletet. Amen. Erzsi nénihez és Kori nénihez szólok, hogyha nem tetszenek hallani, akkor tetszenek szólni. Lehetne hangosabban, jó, igyekszem. Tehát az ige azt mondja, hogy jöjjetek, örvendezzünk. Menjünk elé hálaadással. Amikor elolvastam ezt a részt, eszembe jutott, hogy én vajon minek örültem a legutóbb? Te minek örültél a legutóbb? Elmondható rólad, hogy gyakran örülsz? Vagy örvendezel? És mi a helyzet a hálával? Általában akkor vagyunk hálásak, amikor Isten megőriz valami nagyon rosszul, vagy valami kivételes áldásban részesít. És vajon miért nem mondható el rólunk az, hogy olyan örömteliek vagyunk, vagy miért nem olyan általános az öröm és a hála az életünkben? Hiszen tudjuk, hogy Isten a mi oltalmunk, segítségünk, vigasztunk, támaszunk, menedékünk, várunk, szabadítunk, kősziklánk, ahogyan Gyula is felolvasta, sőt, még ő a teremtőnk is, és ezeket a tulajdonságokat még nagyon sokáig lehetne sorolni, hogy micsoda vagy kicsoda Isten a számunkra. De akkor mégis hol van a hála ezért, vagy az öröm azért, hogy hozzátartozhatunk? És a Biblia ehhez a könyvhez hasonlóan rengeteg helyen beszél örvendezésről, háláról és újongásról. És szerintem ez nem véletlen. Szerintem azért szólít fel ennyiszer, mert ezek a dolgok nem alapvetőek. Nem egyértelmű, hogy mi hálát adjunk. Nem egyértelmű, hogy mi örüljünk. És ezért szólít fel ennyiszer a zsoltáros. És ezért segít elképzelni azt is, hogy hiszen ő teremtette a hegyeknek a csúcsát, és még a tengernek a mélyét is ő tartja a kezében. Ezért örülhetünk és örvendezhetünk. És az sem egyértelmű a számunkra, azért nem egyértelmű a számunkra az öröm és a hála sem, mert nem egyértelmű, hogy ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népe vagyunk, a kezéhez szoktatott bárányai, az ő juhai. Ő pedig a jó pásztor. És hogyha halljuk az ő szavát, akkor azt meg lehet tartani. És igazából az a lényeg, hogy ne keményítsük meg a szívünket. De hogyha most visszamegyünk a Zsoltára, Gyula, vissza tudsz lépni egyet? Köszönöm. Szóval ez nem csak az örömről szól ez a Zsoltár. Ha az elejét olvastuk volna, ha csak az első diát néztük volna meg, akkor mondhattuk volna, hogy ez egy ünnepi Zsoltár, vagy egy Isten dicséretére felhívó Zsoltár. Viszont itt van ez a második dia, ez a második rész, a hetedik verstől, és ez egy felszólítás, egy emlékeztetés, egy figyelmeztetés. Ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert nem fogtok bemenni. Nem mehetnek be a nyugalom helyére. Vajon mi ez a Zsoltár? Inkább figyelmeztetés, vagy inkább örömének? Összefér ez a kettő? És hogyha már itt tartunk, akkor mi ez a mai igehirdetés? Valami, ami buzdít is, de azért el is gondolkoztat, valami, ami a hazafelé tartó úton el lehet még gondolkodni egy kicsit. Én szeretném azt, hogy megváltozzon az életünk. A tiédek is, és az enyém is. És ezért ebben az igehirdetésben a Zsoltárhoz hasonlóan szeretnélek hívni titeket, buzdítani, hogy gyertek és örüljünk. Örüljünk Istennek, és adjunk hálát neki. Valljuk meg, hogy ő milyen, és dicsérjük őt. Ezzel együtt azonban figyelmeztetni is szeretnélek. Figyelmeztetni szeretném mindnyájunkat, hogy ne keményedjen meg a szívünk. Mert hiába hív a Zsoltáros, hiába, hogy hívom én is magunkat, hogy menjünk Isten jelenlétébe és örüljünk, mi nem tudunk. Nem tudunk Istennek örülni. Nem tudjuk őt imádni, hálát adni neki. Hiába tudjuk elmondani azt, amit leírva látunk, hogy igen, nincs más Isten. Igen, ő teremtett minden, az ő kezében van minden. Ő a mi pásztorunk, és mi pedig a bárányok. Ő a mi szabadításunk kősziklája. Azért nem tudunk engedni ennek a hívásnak, mert kemény a szívünk. És hogyha az is marad, akkor ezek a dolgok soha nem lesznek személyes meggyőződésünkké. Csak a fejünkben lesz, és súlytalan dogmákká lesznek. És tudom, lehet azt mondani, hogy a Földön ez nehéz. A Földön nehéz nem kemény szívvel élni. És a mennyben sokkal könnyebb lenne örvendezni. Sokkal könnyebb lenne hálásnak lenni. De az a baj, hogy ilyen kemény szívvel még a mennyben is képesek lennénk elégedetlenek lenni. És azok a dolgok, amik miatt megkeményedik a szívünk, amik fontosak a számunkra, azok nem hiába való dolgok, azok fontos dolgok. Életbevágóan fontos dolgok. Olyan kérdések, mint hogy mit adok enni a gyerekemnek? Látom-e felnőni az unokámat? Lesz-e vajon elég nyugdíjam? Lesz-e hol laknom? Vagy békességben fogok-e meghalni? Ezek olyan kérdések, amik foglalkoztatnak minket. És mégis elvittek minket a lényektől. Mert Jézus hányszor mondja, hogy ki tud az aggódásával enni adni valakinek, vagy meghosszabbítani az életét, akár csak egy perccel is. És pont ezért nem mehettek be Isten nyugalmába. Ezért, mert ilyen kérdésekben aggódtak ahelyett, hogy Isten tették volna az első helyre. A kemény szívűségük miatt nem mehettek be. A kemény szív ugyanis magában hordozza a hitetlenséget, a bizalmatlanságot, az engedetlenséget. Makacsul szembeszáll Isten akaratával, mindent megkérdőjelez, a rossz dolgokat emlegeti. Sokan úgy keményítjük meg a szívünket, hogy elutasítjuk a kapcsolatot Istennel, hogy elzárkózunk előle érzelmileg, kételkedünk és kritizálunk. Most elmondtam, hogy milyen a kemény szív, és gondolkozzunk el azon, hogy milyen a jó szív. Milyen szív tetszik Istennek. Sanyi felolvasta a magvető példázatát, és Jézus ebben a példázatban mondja el, hogy milyen a jó szív. A jó szív olyan, mint a jó föld. Ahogyan Sanyi felolvasta, a magvető kiment veszi. De valami borzalmas hatékonysággal csinálta. Csak a magoknak a 25%-a az, ami jó földbe húzott. Volt az út, ahol már megkeményedett a föld, és a madarat felcsipegették. Ahol köves volt az út, meggyökerezett, de nem elég mélyen, ezért hamar elszáradt. A gyomok között pedig nem kapott elég fényt és tápanyagot, így azt sem hozott termést. Ilyen lenne a szívünk. Igen, ilyen kemény, köves és gyomos. A szíved olyan, mint az út, hogyha mindent odaengedsz, és hagyod, hogy nyomot hagyjon benned. Az úton sokan járnak, nagy a forgalom, olyannyira, hogy már túl sok dologgal vagy tele. Hiába hallod az igét, mégsem hallod meg, amit Isten mond, mert a szátán már el is terelte a figyelmedet egy másik, egy újabb dologgal, és már el is felejtett, hogy mit mondott az Úr. A szíved olyan, mint a köves föld, hogyha kellemes dolgokat keresel, és a váratlan helyzetekben, vagy a túl hosszú és túl nehéz helyzetekben, azt mondod Istennek, hogy köszi, én ebből nem kérek. Amikor a saját akaratod ellenkezik Isten akaratával, a szíved keménységét mutatja meg, ugyanúgy, mint a pusztában. A szíved pedig végül olyan, mint a gyomos föld, ha kérdőre vonod Istent, ha bizalmatlankodni kezdesz. A gyomok szépek, és teremnek is valamit, de a termésük nem ehető. Elveszi a föld termőerejét, a gondokkal, a gazdagsággal és az élvezetekkel való foglalkozás. És ezek a dolgok Isten sértik. De akkor nem beszéltünk a negyedikről. Milyen a jó föld? Milyen lehet a jó föld szerintünk? A jó föld üres. Nincs benne semmi, ami felesleges lenne. Ugyanakkor tele van bizalommal, tele van kizárólagossággal és elköteleződéssel. Tele van termőerővel, mert nem másra vesztegette. Amikor mi kizárólag Istennek készítünk helyet, amikor megszenteljük azt az időt, amit vele töltünk, azt mondjuk, hogy Uram, ez csak a tied. Akarom, hogy hozzánk szólj. Ha csak akkor akart Istennel lenni, amikor kell, amikor muszáj, amikor imádkozni kell, amikor a Bibliát kell olvasni, amikor templomba kell lenni, akkor az nem őszinte. Viszont amikor úgy mész Isten elé, úgy akarsz vele lenni, amikor senki és semmi nem kényszerít önként, az az igazán jó föld, az az igazán jó szív. Abban tud jó termést hozni, mert meg tud szólítani. Az Isten felé nyitott, alázatos és megtört szív az, ami igazán üres, és ami Istennek tetszik. Amikor megállok először, és azt mondom, hogy Uram, én kevés vagyok. Lemondok arról, hogy elismerjenek, megbecsüljenek, fontos legyek, számítsak, és hogy legyen bármi. Inkább veled akarok lenni, Uram. Hogy beléphessek a te nyugalmadba. A zsidókhoz írt levél írja, hogy mindenki, aki belép Isten nyugalmába, az elengedi az erőfeszítéseit. Többé nem fontosak. És hogyan lehet vajon megüresedni? Hogyan lehet vajon eltávolítani a köveket, a gyomokat, a keménységet a szívünkből, a szívünknek a földjéről? Gondoljunk bele a mezőgazdaságba, csak drasztikus módon lehet. Ekével, kapával, gyomiszóval. Fel kell bántani, meg kell változni, meg kell térni a gondolkodásunknak a legmélyéig. És akkor kell foglalkozni vele, amikor még kicsi, amikor még kevés, és Isten igéje az a legjobb gyomnyírtó, mert a gyomok ott vannak, az élet gondjai ott vannak. És Isten nem azt mondja, hogy ne foglalkozzunk vele, hanem azt mondja, hogy tegyük őt az első helyre, tegyük Istent az első helyre, és ha az ő igéjével vagyunk tele, akkor tisztán sikerül tartanunk a szívünket. Ha tudatosan arra figyelünk és koncentrálunk, amit Isten mond, helyesen hagyunk magunkban a hálátlanság, vagy az engedetlenségnek, vagy az aggodalomnak, és ez egy akarati döntés. Rajtad múlik az, hogy te fel ezért. Szintén az Igéhez írt levél mondja, hogy igyekezzetek, tegyetek meg mindent, hogy bemehessetek Isten nyugalmába. Elsősorban azt kell megtennünk, hogy megüresítjük magunkat, és helyet készítünk magunkban. És garantálom, hogy az első gondolatod az lesz, hogy ez unalmas. Ez sivár. Ez fárasztó. Megterhelő. Mint a puszta, ahol nincsen víz. Ahol nincsen minden igényed rögtön kielégítve. De Isten ott van. És ő nem hagy válasz nélkül. Ne hagyja válasz nélkül az első lépésedet sem. Ne hagyd, hogy a szíved ne keményedjen. Üresnek maradni nem egyszerű, de megéri. Szenteld oda magad, hogy Isten akarata valósuljon meg, és akkor benehetsz, sőt, már bent is vagy az ő nyugalmában. Amen.